Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli.
Nem csalás, nem ámítás, amíg Kántor Endre lenyeli az éppen szájában lévő utolsó falatot a reggeléjéből, addig én tartom szóval a hallgatókat, mert hogy 2024. augusztus 5-e van, 8 óra 8 perckor gördül tovább a műsor folyam itt a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével
és Mihálovics Andrással.
Ennyi időd volt lenyelni.
Köszönöm.
Sikerült, gratulálok. Telefonszámunk, amely egyébként SMS, WhatsApp és Viber szám 0630-as 698-0980. Én örülök a plug-in hibridek szabályozásának, így majd le fog esni az áruk, és a végre én is tudok venni egyet, akinek tényleg megéri.
Hát azért ebben, erre nem vennék mérget. Ezen kívül Messengerben is
az
írnak.
Az ügyeskedők ügyeskednek, zöld rendszámos, szlovák rendszámos, senki nem szeret adót fizetni, írja a hallgató.
A kocka sportszelet az egyetlen kiránduló csoki, minden más megolvad a nyári melegben a táskában, írja Orsoly a hallgató. Köszönjük szépen a Messengeren.
Ezt a szempontot a gyártó lemerném tenni a nagy esküt, hogy nem mérlegelte.
Hát
amikor
pedig
arról döntött, hogy beszűnteti a Staniol papírba csomagolt sportszelet gyártását.
Aztán, hát mi jött még? Most nézem a legfrissebbeket Messengeren, ezek szerintem hétvégiek már, tehát nem frissek.
Én két balesetről tudok beszámolni, az egyik a Nagyszőlős utcában, a Budaörsi út közelében, a belső sávban történt, tehát a Nagyszőlős utcában, a Budaörsi út közelében, hogy kicsit belassuljak, illetve a 21. kerületben a Szent István úton, az Erdőalja utcánál is baleset van.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Na, és ahogy beharangoztuk volt, itt van velünk a vonalban Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
És ebben az új körben a nagy tech energy országokat nézzük meg. Izland, ide érkeztünk.
Izland, így van. Hát itt, ahogy mondtátok, itt azért a sportcsok is se fog megolvadni, tehát ez egy eléggé hűs hely. Izland ugye arról híres, hogy gyakorlatilag a tech energiának az egyik ilyen felegvára, mert majdnem kizárólag, sőt teljesen kizárólag megújuló energiából látja el az ország önmagát. Ez azért hozzá kell tenni, nem feltétlenül tudatos, hanem inkább egy ilyen környezeti adottság eredménye. Picit azért végfutva, hogy miről híres is, meg egyáltalán mi tudunk róla. Izland az nagyon-nagyon fontos elhelyezni, hol fekszik a térképen, nagyon messze van mindentől. Körülbelül 1500 kilométerre van nyugatra Norvégiától. Ez azért lesz fontos, mert a vikingek fedezik fel. És közel 300 kilométerre tovább megyünk akkor Grönlandtól. Így is fedezték éppen Grönlandot is fel. De például, ha nézzük Reykjavik New York távolságot repülőben, az már 4200 kilométer. Tehát a Reykjavik egyébként a legisztekibb főváros az északi féltekén, tehát egy 300 000 fős város, összesen vannak 400 000-en, és a terület egyébként elég nagy, tehát Izland területe az majdnem 100 000 négyzetkilométer, ez a Magyarországnál egy picivel nagyobb. És hát amiről úgy nagyjából híres, az azt lehet rá mondani, hogy ugye tudjuk, hogy van egy rakás vulkányuk, több mint 52 vulkánt számoltam össze, ebből 18 működött az elmúlt 1000 évben. Tehát azért ez a sziget, ez az európai-amerikai platónak a törésvonalán fekszik, és ebből ered ez a nagyon erős vulkáni tevékenység. 2010 volt egyébként a legemlékezetesebb utolsó kitörés, amikor a légteret is lezárták, az annyi por ment a levegőbe, hogy a sugárhajtású gépek nem tudtak volna biztonságosan repülni, tehát aztán le is zárták egy, nem tudom, egy vagy két vagy hány napra a légteret. De híres a gleccsereiről is, gyakorlatilag a területét, tehát ennek a 100.000 négyzetkilométerek már a felét gleccserek fedik le, ebből van körülbelül 100 nekik, de ebből 13 az, amit úgy jegyeznek. És hát van körülbelül a partok mentén egy olyan 60 darab kikötője a fjordokban, most azt nem mondom, hogy majd minden fjordban van már, de ez az elején nem így volt, mert Reykjavik volt nagyon sokáig az egyetlen kikötőjük, tehát a Reykjavik nagyon sokáig nem is nagyon fejlődött. Tehát a földrajzá is emiatt az igazán a területnek rettentő érdekes, mert a terület 80% alakatlan, ebből erdő összesen 2% még, ami terület, és 18% mezőgazdasági terület, de azért ott ne nagyon lovaljuk bele magunkat a gazdag mezőgazdaságba, mert az éghajlatnak azért elég erős korlátja, tehát majdnem ilyen sarkői szinten mozgunk. Közel 4400 hegy van, tehát olyan, mint az Alpokban élnénk ott az egész a környezetet, és ez közel 2100 méter a legmagasabb hegyük, tehát ez egy ilyen elképesztő környezeti gazdagság, szóval látjuk, hogy honnan jön ez a vízenergia, és így tovább, amiük nekik van. Egyébként ez a gyönyörű természeti adottsága az országoknak, ami számos filmet itt egyébként oda, tehát James Bond filmektől kezdve, a Fast and Furious-től kezdve Star Wars részeket forgattak itt. Szóval gyakorlatilag ez a gazdagság, ez nagyon sok mindenkinek a felkeltett a figyelmét. Igen, egy évben, ahogy olvastam, 2022-ben 1,7 millió turistájuk volt.
Hát tehát igen, abszolút, ez a varázslatos, mesebeli, kicsit ugye ebből a szempontból Új-Zélandhoz hasonlít, de azért megközelíthetőségében közelebb van.
Hát abszolút. Egyébként ez a távolság, ez a vikingek szempontjából nézve nagyon komoly, mert 1500 kilométert lehajózni az a technikával nem volt egyszerű, de ők ezt megtették, és aztán később többet kereskedtek is a norvégok velük, de ma is 60 óra oda jutni hajóval. Tehát azért egy, amelyik folyamatosan megy. Szóval azért ez az 1500 kilométer az egy elég komoly dolog. Ebből eredően egyébként a főbb iparágai, a turizmus, mezőgazdaság, halászat, energetika, ugye az ilyen szempontból nagyon fontos, mert 80% a vízenergiából van az energiából. Ez az, amit ténylegesen használnak, mert a fennmaradó rész, a geotermikust, azt, amiből 10 darab erőműjük van, még a vízerőműből van, vagy 15 körülbelül, az fűtésre használják. Tehát a geotermikussal fűtenek elsődlegesen. Most egyébként, miért itt egy kicsit elemezgetjük ezt a részt, nagyjából látni fogjuk, hogy ez az energetikai fejlődés azért nem, tehát nekik egy ideig szerintem pénzük sem volt vásárolni fosszilis üzemanyagot, nem is volt rá szükségük, mert nem volt itt semmi. Tehát amíg van alumíniumiparuk, az is csak a 15 éve ezelőtt került ide, mert láttak, hogy van bauxit is, és a Rio Tinto csinált egy nagyon komoly alumínium öntödét, mert ugye itt az energia olcsó volt. De a történelmük egyébként nagyon egyen is, tehát a mögötti helyként indult. A norvégok hozták, norvégok fedezték a vikingek, és gyakorlatilag a 16. századig ez egy ilyen félönálló település volt, és szállított halat vettek tőlük a norvégok. Tehát ez volt a fő kereskedés, és ezért egy nagyon-nagyon marginális poszt volt ez. Aztán 1550-től a dán királysághoz került át, ami aztán nagyon sokáig ma is ugye közös ilyen unióban vannak, ami fenntartott. 1830-től ők már akartak függetlenedni, de ez azért úgy nem nagyon sikerült, és csak mondjuk egy ízelítő, hogy ők mennyire voltak bekapcsolva a világba, ők 1904-ben kaptak telefonvonalat először. Tehát gyakorlatilag összesen voltak kötve a kontinensre, tehát itt Reykjavikból hírt kapni, nem is tudom, hogy lehetett kapni.
Meg hát boldog tudatlanságban léteztek az emberek, és nem, nem volt az, ami most ez a globalizált, hogy minden nyomorúság eljut oda.
Így van, így van. Tehát tulajdonképpen ez abszolút így van. És őnekik azért ez az ipari forradalom azért elbúgott mellettük. Tehát ők ebből az úgy tényleg úgy, hogy mondod, békésen kimaradtak, tehát itt a gőzgép, textilipa, semmi nem volt, és ezért nem is volt szükségük ennyi energiára. Tehát valójában egyrészt a földrajzi megközelíthetetlenségük, másrészt meg egyáltalán a maga az iparosodottságuk, ami volt, az elhanyagolható volt. Na most igazából a mai helyzetben azt látjuk, hogy ez adja ennek az egész területnek az értékét, és tényleg példamutató, csak azért az fontos látni, hogy míg mi Európába erőből próbálunk átállni, nekik ez egy történelmi hagyományuk, tehát nekik ez egy földrajzi adottságuk.
Illetve tehát, amit említettél, ugye, hogy a száraz halcserével indult be ez a kereskedelem, hát ez gyakorlatilag kitart a mai napig, tehát hogy a brutális egyébként, hogy a halászat az a legfontosabb ágazat még mindig, azt hiszem, hogy körülbelül 40%-át adja az teljes izlandi exportnak, meg elég masszív része a GDP-nek is, 10% fölött van, az biztos.
Hát ez igen, és azért ne felejtsük el azt, hogy ők azért csináltak nagy csodát, mert ha belegondoltunk, akkor a pénzügyi válságban, ha jól emlékszem, izlandi bank is nyakig benne volt.
Hajaj! Igen, és, ugye 2000, hát hogy nyilván akkor kezdődött az izlandi bankrendszer 2008 vége fele, október, akkor került a csőd szélére az egész bankrendszer, és akkor ugye felvették az IMF hitelt.
Így van. És azért lehet látni, hogy ilyen kis Isten háta mögötti hely is mekkora zűrzavart tud csinálni. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly dolog volt. Tehát ők voltak, nem is tudom, hogy volt a kihelyezésük, de ugye ők voltak azok, akik bárhol a világon, aztán kihelyeztek pénzt. Tehát ez egy úgymond ez egy kicsi ország, de rettentő érdekes irányba ment, és ma tényleg a Technology színpadán nagyon komolyan ott vannak, szélerőművek is vannak, ez nyilván a régió miatt van, de hogy azon kívül, hogy szerintem őket nézzük és megcsodáljuk, azon kívül olyan sok mindent onnan nem lehet átvenni, mert olyan sajátos környezeti feltételei vannak az országnak, hogy ilyen csodálni lehet, de azért Magyarország, de még Ausztria is nagyon messze van attól, pedig ők azért a szomszédaink ebben jóval előrébb járnak, amit az izlandiak úgymond a természettől megkaptak. Előnként is, hátrányként is, szóval azért ide, ha belegondolunk, tényleg nem volt könnyű eljutni, és azért ez ennek az országnak, tehát nem véletlen, hogy nagyon sokáig Reykjavik volt az egyetlen kikötőjük. Az is egyébként a nyugati oldalon van, tehát szerintem keleten nem kicsit tudtak kötni, mert annyira barátságtalan volt a partszakasz. Tehát nagyon-nagyon érdekes itt az egésznek a...
Hát figyelj, az nagyon jó szerintem, amit mondtál, egy ilyen igazi SWOT analízis, hogy a legnagyobb gyengeségeket fordítják át erősségre. Például itt van az, hogy ugye fa az gyakorlatilag alig van, baromi drága, importálni kell az építkezésekhez is, és éppen ezért a cementgyártás az eléggé burjánzó, sőt, gyakorlatilag az egyetlen olyan iparág, ami hazai nyersanyagra épül, a többi az import. Úgyhogy...
Igen. És egyébként, ami még őket hajmeresztőjük, ez a vulkanikus dolog, amit nagyon nehéz elemezni, de tényleg ezek azért egy olyan terület, amelyen 52 vulkán van, és abból 18 már az elmúlt 1000 évben valamit produkált, azért ez nem egy életbiztosítás. És itt annyival is nehezebb a dolog, ugye, hogy a legtöbb vulkánon még egy jég ilyen takaró is van. Tehát ezért van neki az gyönyörű felvételek, amikor jégről olvad ki a lába, tehát egy csomó olyan dolgok vannak, de azért ezek itt elég komoly problémát tudnak okozni. Szóval egy biztos, hogy az izlandi gazdaság nem lesz motorja a világgazdaságnak, így tech energy szintjén biztos, hogy meg kell őket csodálni, mert nagyon komoly eredményeket értek el. Izland egy csodálatos hely, láttuk a politikában is, mert boton fog mondani, tehát volt itt már orosz-amerikai csúcs találkozó, emlékezzük vissza Gorbacsov találkozott, azt nem rejkevik, nem is tudom kivel. Tehát ez egy ilyen abszolút izgalmas hely.
És adózási szempontból mennyire kellemes, mert ugye azt lehet látni, hogy viszonylag drága az ország.
Rendkívül kellemetlen, mert nagyon drága minden.
Hát egyébként ez a skandináv adórendszer, tehát tulajdonképpen ők semmivel sem térnek el, az áfájuk 24%, társasági adó az 21%, az SZIA-juk az sávosan 46%, úgyhogy tulajdonképpen ők úgymond ezt a adottságot a dánoktól áthozták. Ők egyébként az OECD, az ő adószintjük egyébként az OECD-hez képest, tehát az OECD-nek a textú GDP arányához képest sokkal jobb, mint a dánoké, mert az 34,9 az izlandi, az OECD az 34, a dánok pedig azok 41-en vannak, 42. Tehát azért teljes egészében nem ment át, de ez egy jóléti gazdaság, tehát egyféle jutó GDP-jük is elég jó számot mutat, tehát gyakorlatilag 50 ezer fölött van dollárban, 58 ezeret láttam én statisztikákban, tehát ők egyébként az adórendszerük az abszolút.
Most nézem, hogy a minimálbér az körülbelül 2400 euró, tehát ugye átszámítva olyan 950 ezer forint fölött van.
Úgy hát egész, igen, de nem hiszem, hogy ott a nagyon nagy munkaerő bevándorlás lenne.
Nem, szóval nincsen, sőt a munkanélküliségi ráta is baromi alacsony, 3% körül van, úgyhogy...
Hát persze, szerintem, hát ugye ez annyira éjszakon van, azt mondják, hogy ez tényleg ez már az a fajta terület, ami a kellemetlen, tehát amikor télen azt hiszem 3% a napsütés december és januárban. Tehát ez a sarki éjszakák, tehát azért itt azért biztos annyira jó élni sokáig.
Hát érdekes, mert a kulturális szempontból azonban egész komoly közösségi élet és kulturális élet van, ugye ezt kell ápolni, különben meghűlnek az emberek. Nem tudom, hogy izlandi ilyen krimiket néztél-e, vagy ilyen noir, nagyon érdekes, hogy érdemes egy-kettőt megnézni. A lelkivilág és az érdekes környezet azért kibukik ezekből.
Lehet. Ez az egészséges depresszió ország ezek szerint. Mindenki egészséges, de egyébként meg agyilag lerombolják magukat abban a homályban, vagyis.
Lehet.
Hát az adónak nehéz örülni, de biztos, hogy az van alkoholunk is. Úgyhogy körülbelül ez Izland, de egy mókás színfoltja ennek a tech energy piacnak, és egyébként ebben tényleg világverők. Tehát ez elképesztően magas szintű.
Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat.
Köszönöm.
Köszi szépen, Zoli.
Sziasztok.
Szervusz. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere beszélt Izlandról, a Tech Energy országait vesszük sorra. Egyébként tök érdekes, hogy biztosan sok mindenkinek eszébe jutott az, hogy a névadásnak milyen szabályai vannak Izlandon. Ugye abszolút ezt a nyelvősiségét, ezt lehet a névadásban, a nevekben észrevenni. Nincsen családnév, ugye? A név a személynévből és az apai vagy anyai névből áll, amelyek közül a személynév a fontosabb, ez szerint állítják ABC sorrendbe a neveket a telefonkönyvben is. Az apai meg az anyai név az pedig úgy jön létre, hogy az anya keresztnevét birtokos esetben teszik, ugye? A férfiaknál az S-rak hozzátételét jelenti, a nőknél ez változatosabb, és akkor igen, a dottír a lány,
a fiad akkor a fiú, Kántorzon lenne,
nem Kántorzon,
a pedig Endresszon, a lányod pedig Endres dottír.
Nem biztos, ott attól függ, tehát, hogy de igen, lehet, hogy ott a kicsit nehezebb a ragozás a nőinél, és hát azért eléggé, hogy is mondjam, nem annyira változatos. Minden esetre az van, hogy alkalmazkodni kellett korábban ehhez a szokáshoz. Külföldön ezt nem, egyáltalán nem értik, ezt az egészet, viszont 2019-ben életbe lépett egy új törvény, amely szerint van egy harmadik névadási lehetőség is.
Ne őríts meg,
és
ez is.
Utótaként Barn vagy Búr, az a gyermek hozzáadása lehet például Olafs Búr, úgyhogy és akkor ez nemtől függő.
Tehát Olaf gyermeke.
Igen, tehát nem lánya vagy fia, hanem
ne,
a gyermeke.
Ne lepleződjön Barn egyből vagy Búr. A nevéből, hogy az hölgy
igen,
vagy nem, hanem igen, akkor értem.
Igen. Na, minden
köszönjük,
esetre.
Mit adtak nekünk az izlandi?
Elmondom neked, például adtak nekünk egy Emiliana Torinit, aki sokszor járt Magyarországon, legutóbb Szegeden, most július 14-én, a Reptár repülőmúzeumban volt egy nagy koncert, hiszen megjelent egy új lemeze 10 év után, a Miss Flower című album, és baromi érdekes a sztori. Egy nagyon közeli barátnőjének az édesanyja meghalt, és ahogy segített neki feldolgozni ezt a fájdalmat, beszélgettek, és kézede felfedezték, az idős hölgynek volt egy rendkívüli titkos élete. Kiderült, hogy a Geraldine Flower, akiről nem tudtak korábban, 9 házassági ajánlatot kapott, korábban, soha nem ment férjhez, volt egy részmunkaidős állása, és a szeretőik között volt például egy CIA és amerikai diplomata, egy trinidadi acéldobos, és a többi, és a többi. Tehát a levelezésekből kiderült, hogy Geraldine Flowernek eszméletlen élete van. A Miss Flower ez az album egyébként, de hát mi most nem ezt hozzuk, hanem azt, amivel berobbant az Emilian Torini, és nem a Gyűrűk ura Gollám szonga, hanem a...
Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Izland. Tehát a célországunk, mi van ott az uzmon kívül? Ezt kérdezzük dr. Feledi Botond külpolitikai szakértőtől. Szevasz!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát női elnök van, és mit ad Isten, Dottirnak hívják. Halla Thomasdottir nyert az izlandi elnökválasztást, és Katrin Jakobsdottirral mérkőzött meg. Úgyhogy ott itt ez a mennyi nő van a politikában, ez úgy tűnik, hogy nem tűnik neuralgikus pontnak az izlandi mindennapokban.
Így van, nagyon jó. Hát Halla Thomasdottir már a második női elnök, tehát ráadásul ő már nem is az üvegplafon áttörője volt, és ráadásul egy picit, hogyha a környékbeli hasonlattal akarunk élni, akkor mint a szlovákoknál Kiska, tehát egy NGO nagyon sikeres vezetőjeként szerzett közéleti hírnevet, és így került aztán az elnöki székbe egyébként, pont most augusztus 1-én iktatták be, tehát megint szuper aktuálisan választottuk ezt a sorrendet. Tehát ez az 55 éves egykori befektető és azóta NGO-sként dolgozó indulónk elég jó 10%-kal verte a második helyezettet, aki korábban meg miniszterelnök volt. Úgyhogy hát ez az elnöki szék, nyilván azért a parlament az izgalmasabb hely itt is, ahol nem túl meglepő módon az északi országokhoz ugye egy hárompárti koalíció van, és ebből a vezető párt egyébként az Európai Néppárt családjának a tagja, tehát azért a ismerős középkonzervatív vonal az, ami itt fel fog leginkább tűnni. Független pártnak hívják, de egyébként konzervatív. Írtam direkt a helyi nevét is, de most nem próbálom meg inkább kimondani, mert nagyon elvinné az időt.
A csodába. Pedig erre akartalak kérni.
Várjál. Sjálfejszter Lokkurin. Vagy valami ilyesmény.
De nagyon jó az izlandid. Meg kell állapítanom.
Igen.
Nyelvleckék Andrással külön kiadás rovat volt ez akkor, és ezt akkor be is fejezzük gyorsan. Viszont képzeld el, hogy úgy képzeld el, hogy verbálisan a fejemen ugrál egy hallgató, hogy jó lett volna, ha beszélünk az izlandi korrupcióról.
Ja, hát arról mindenképpen sokat tudunk beszélni,
ne.
Meg a fizetési egyenlőtlenségek, ezek azok, amikben ugye Izland abszolút
egy izlandi filmet látott, egy izlandi filmet látott a hallgató, egy megözvegyült gazdálkodó nő vergődéséről, az elképesztő korrupciós helyi mezőgazdasági maffia szorításában, akik ki akarják zsarolni tőle a gazdaságát, nagyon súlyos volt, az ember nem is hinni ezt Izlandról. Az is benne volt érintőlegesen, hogy a bankrendszer is állati korrupt. De erről hallottál? Van erről valami információ? Én nem gondolnám, hogy Izland ennyire fertőzött korrupcióval, így első blikre.
Ugye ez az északi országokra jellemző problematika, hogy a látencia nagyon alacsony. Tehát az azt jelenti, hogy az a néhány eset, ami van az ismert, abból filmet csinálnak, és egyébként azon az emberek meglepődnek. Miközben ugye vannak országok, ahol elképesztő látenciával abszolút mindennapi a korrupció, de már nem is csinálunk róla filmet, mert nem is izgalmas, nem is érdekes a jelenség. Tehát egy picit ezt a vonalat érzem ebben. Nyilván egy nagyon picike ország, de ettől még a korrupciós indexei, amik ezek percepciós indexek természetesen, hiszen nehéz máshogy mérni, abban abszolút az északi országokkal tart. Tehát nincs kilógó eset, ilyet találhatnánk valószínűleg a nordvég meg a skandináv egyéb mozikban is, mert hogy ők ezzel még szeretnek foglalkozni. Tehát ezt vegyük úgy, hogy nem azért készül a film, mert ott elképesztően rossz és Románia sírva nevetne, hogy lehagyják őket, hanem azért, mert még van érzékenység a témával kapcsolatban, mert egyébként azért alapvetően alacsonyabb ez a történet. Na. Egyébként az Agrárpárt a másik koalíciós partner, tehát biztos, hogy a halász és agrárlobbi az nagyon komoly, ők abszolút politikai tényezők, és hát most a harmadik koalíciós partner pont egy zöld ökoló-szocialista párt, középső szocialista, tehát centrum-szocialista úgyhogy ők hárman kormányoznak. Szerintem azért magyar szemmel se lennénk elkeseredve, hogyha az izlandi korrupciót kéne volna bevezetni Magyarországon.
Oké, akkor ezen felül lapozzunk, és ilyen békésen, unalmasan csordogálóak az izlandi hétköznapok? De vagy éles pártküzdelmek terepe az ország is, és végtelenül polarizálódott az izlandi társadalom?
Ugye azért se tud polarizálódni, mert rengeteg párt van. Tehát egyébként a nagyon picike méretű parlamentjükben is, ami Európa egyik legrégebbi parlamentje, igaz volt egy, ugye ez a 200 éves felfüggesztett időszakuk, de ettől függetlenül még valamikor 900 végén alapították, de ebben most is rengeteg pártocska ül, tehát majdnem egy tucatnyi pártocska, úgyhogy polarizáció szerencsére azért nem olyan mértékben van, mint ahogy azt mondjuk a kétpártrendszerekben szoktuk látni. Ahol izgalom van egyébként, és tényleg nem akarom a hallgatókat kihozni a sodrukból, hogy mindig valamelyik vagy Moszkváról, vagy Pekingről beszélek, de hát a világpolitika ilyen. Úgyhogy itt orosz probléma van. Mert hogy Izland egyébként egy stratégiailag rendkívül fontos posztán nőtte ki magát a hidegháborúban, és ez most így nagyjából a 2014 és aztán 22 közötti orosz agresszióval újra visszatette Izlandot a NATO térképére. Ugye egy olyan tagállamról van szó, akinek egyébként nincs érdemi saját hadserege, ugye néhány hajója van. Azok viszont annyira azért bőven jók, hogy az ukrán tengerészeknek egyébként itt kiképzést nyújtanak. Sőt, Izland volt az első ország, aki a moszkvai nagykövetségét bezárta ez a tavalyi év során, úgyhogy ebből a szempontból is nagyon karakánan ukrán pártiak voltak, és az Európa Tanács, tehát ez nem az uniós szerv, hanem a nagyobb tagállamok, vagy a több mint 40 országot összefogó Európa Tanácsról van szó, ez az eddigi történetében háromszor tartott olyan vezetői csúcs találkozót, ami mindig azt jelzi, hogy nagy krízis van, és ezt bizony-bizony Izlandon tartották annak idején, 2023 elején, amiért cserébe az oroszok gyorsan meg is hekkelték a helyi mindenféle kormányzati hálózatot, és ezt büszkén ki is tették az internetre.
Hadd szabadjon egy kicsit beemelni ebbe az orosz szál mellé azt is, hogy az ország fekvését elnézve, meg ugye azt, hogy akkor most a globális klímaváltozás hatására mi és milyen útvonalak lesznek járhatóak, azt kell néznem fotel stratégaként, hogy nem rossz a fekvése az országnak, tehát hogy az oroszok az újonnan megnyíló északi hajózási és ásványkincs lelőhelyek felfedezésének kapcsán ott azért aktívak. Ugye ez is benne van a paktiba, vagy én most csak megint túl szifisre vettem?
Nem, abszolút. Tehát ugye a hidegháborúban a transatlanti kereskedelmi útvonalak miatt volt elképesztően fontos, ez megmaradt, és akkor ehhez jöhet majd az északi folyosó, amit említesz, illetve ehhez tartoznak a most már a globális gazdaság gerincét tartozó tenger alatti internetkábelek. Aha. Tehát ha ezt így összerakjuk, akkor azért egy nagyon-nagyon fontos csomópont, vagy hát onnan elérhető tengeri stratégiai pontok miatt került fel Izland a térképre, és ugye az amerikai stratégák mindig azt mondják, hogy igazából, ha Oroszország agressziót követne el további országokkal szemben, akkor könnyen elképzelhető, hogy nem Németország vagy Lengyelország lenne a következő áldozat, hanem legelőször, ahogy annak idején a német, náci Németország is próbálkozott, ugye az atlanti kereskedelmi útvonalakat kell egy kicsit elvágni, hogy Amerika ne tudjon.
Hát meg, na most akkor erre az orosz, nyilvánvaló orosz fenyegetése, ugye az a válasz Európa több országában, egyebek mellett Magyarországon is, hogy vadul fegyverkezünk. Izland nem gondolkodik azon, hogy esetleg akkor mégiscsak szakít ezzel a nincs katonasságunk hagyománnyal, és kőkemény viking militáris hagyományokhoz visszatérnek?
Hát nem látni. Tehát egyelőre nem arról van szó, hogy itt akármennyi térfi gyorsan be tudnának sorozni, viszont ami nagyon is világos, az az, hogy egyébként a NATO rendkívül komolyan veszi. Tehát képzeljétek el, hogy B2-es amerikai interkontinentális stratégiai bombázók állomásoznak itt. Ugye ez az az amerikai fegyver, ami 18 tonnányi fegyverzetet tud magával vinni, adott esetben nukleárisat is, illetve egyébként újra tankolás nélkül 9600 kilométeres a range-e, tehát azért elég komoly fegyverek állnak anélkül is, hogy a vikingek újra baltát ragadnának, és egyébként németek is vannak itt jelen, tehát hogy ezt a NATO egyszerűen használja, és mint egy előretolt szigetet, hát ha nem is elfoglalták, hanem bázisokkal kiépítették. Ennek megfelelően egyébként az oroszok is időnként belepülnek az izlandi légtérre, tehát megy a fogócskázás, Úgyhogy itt egy nagyon-nagyon aktív katonai jelenlét van, anélkül is, hogy itt az izlandiak ebbe személyesen a saját zászlójuk alatt beszállnának, és ahogy mondtam, egyébként legutóbb éppen a kibertámadások területén is nagyon aktív a hálózatuk, mert hogy az izlandi Reykjaviki egyetemet szedték le orosz hekkerek, tehát mindig történik valami, tényleg nagy az aktivitás, és az orosz-izlandi kapcsolatok ennek megfelelően azért hát eléggé feszültek mostanában.
Félve kérdezem, a kínaiak nem érdeklődnek? Mondjuk vasútépítési projektek keresztül a szigeten, stb. Esetleg valami
nagy vasút ülüs... nincs Izlandon.
Nagy, hát azért.
Ja, hogy
hát
legyen.
Hát majd a kínaiak építenek.
Azért nincs, mert nem lehet.
Meg valami nemzeti stadiont a labdarúgó válogatottnak. Hát ugye az egy út, egy övezetbe ezek férnek bele.
Borászatot, ugye az izlandi szőlők miatt.
Hűha, elmehetnétek tanácsadónak, majd a véletlenül a Villás reggelit megveszik a kínaiak.
Hát figyelj.
Köszi, ezt meg sem hallottam.
Ezekre vannak jó uniós projektek, amiket hogy meg tudunk gondolni.
Hogy mondják kínaiul, hogy nem eladó?
Hát nem tudom, hogy erre van egy részé. Ezt majd a Salád Gergőtől megkérdezitek. Azért az látszik, hogy a kínaiaknak van egy elég alacsony, de próbálkozó jelenlétük. Igazából az izlandiak valószínűleg pont az amerikai katonai és egyéb jelenlét miatt nem látszik, hogy nagyon picánkolnának ezen a mozgástéren, tehát van néhány megállapodás, aminek nyoma van, hogy ilyeneket aláírta a korábbi alacsonyabb rangú kormányzati tisztviselők, de mondjuk Xi Jinping nem látogatott ide, de egyébként most augusztus 1-én küldött gratuláló üzenetet az új államfőasszonynak. Tehát, hogy inkább ilyen formális kapcsolatok vannak, a kínaiak jobban igyekeznek, mint az izlandiak. Itt talán ezt lehet elmondani, tehát nincsen radikális áttörés, és azért ez alig, hanem 2022 óta, mint a régióban annyi ország, Magyarországon kívül, ugye együtt tudják kezelni az orosz és a kínai fenyegetést, tehát ami Kína támogatja Oroszországot, és Oroszország pedig nemzetbiztonsági kockázatot jelent Izlandnak, addig a kínaiakat is takaréklángra tudják tenni. Tehát ennek azért van egy könnyen visszafejtett nemzetbiztonsági logikája.
Oké, nagyon szépen köszönjük. Még mondja valaki, hogy unalmas hely ez a kis sziget. Bebizonyítottátok Zolival, hogy cseppet sem az. Köszönjük szépen még egyszer, Boton.
Köszönöm, jó munkát, szép hetet nektek is,
hallgatottak. Feledi Botond külpolitikai szakértő kalauzult bennünket az izlandi mindennapokban.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Azt írja a hallgató, hogy beszéljünk a tőzsdékről, bár tudja, hogy én nem vagyok benne érdekelt, ez egyrészt nem igaz, egyik állítása sem. Mert hogy beszéltünk már a tőzsdékről, mert ugye uborka szezonnak nem nevezhető folyamatok zajlanak éppen a börzéken, zuhannak a részvénypiacok, a kriptopiacok is ütik a japán részvényeket elég rendesen.
Hát ugye most az van, hogy megint lefordult a Nikkei, 12,5%, ez azért érdekes, hogy ekkora mínuszt napközben legutoljára 1987-ben könyvelt el a japán tőzsde mutató, akkor volt a fekete hétfő ott, az 14,5% volt, tehát ezt most megközelítettük, majdnem 2% pontos a közelség, úgyhogy érdekes.
És figyeljünk a japán jenre, ez a nagy sztori, ugye. Igen. A japán jegybank bázis, 25 bázispontos kamatemelést hajtott végre, ez elég durva hatással járt. Erősödni kezdett a jen a dollárra szemben, csak megközelítette, majd áttörte a 150-es szintet, jelenleg 142 közelében áll. És hát ugye ez azért érdekes, erre a portfólió hívja fel a figyelmet, hogy a befektetők az alacsony kamatozású japán jenben vettek fel hiteleket. Igen. Ebből a pénzből meg aztán más piacon pozíciókat, most ezeknek a pozícióknak a zárását láthatjuk, ezért hevesen esik az árfolyam.
Nagyon jó kis összetett sztori.
A bitcoint is ütik, július végén még 70 ezer dollár közelében állt, ma 51 ezer dollárig esett az árfolyam, néhány nap alatt elvesztette értékének több mint negyedét. Tehát kockázatkerülés látható a piacokon. Ez biztos, például svájci frankban is látható ez a kockázatkerülés, mert a múlt heti erősödés után tovább menetel a svájci deviza a dollárral szemben. Idén január óta nem látott szintre ugrott az árfolyam. Mindez miért? Mert attól tartanak a befektetők, hogy az Egyesült Államokban recesszió jön.
Jöjjön most akkor egy zenekar, akiket úgy hívnak, hogy a betlehemi lazák, de nem betlehemiek, hanem egész
és
egyszerűen.
És nem is lazák?
De lazák, manchesteriek ők, úgyhogy annál lazábbak. Konkrétan, hogyha az oldalukra rámegy az ember a Bandcampen, akkor azt írják magukról ez a manchesteri zenekar, hogy music Jesus would listen to. Jöjjön tehát a Bethlehem Casuals.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De... egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Majoros Péter, zenész műsorvezető, ma 45 éves, képzeljétek el, mindenki úgy ismer, hogy Majka. Úgyhogy gondoltuk, mi is felkerülünk, hát ha megemlít bennünket, és ezzel némi reklámot csinál a Millás reggeli műsorának, hogy tőle idézünk ma, képzeljétek el. Sokan talán meghökkennek ezen, de képzeljétek el, egyszer azt mondta, azok a sokszínű nemes gondolatok, amelyek elméletben szebbé tehetnék a világot, a gyakorlatban nem működnek. Elgondolkoztató, és gondoljunk bele ebbe, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, stb. Most csak így hirtelen ugye a Párizsi Olimpia kapcsán, ami megy.
Szerintem
például
működnek a gyakorlatban, de nem úgy, ahogy ezt a Majka szeretné, hogy így valaki egyszerűen kimondja őket, és akkor hopp, már is működik. Sajnos ez nem így van, lassan. A változás az mindig lassú folyamat, nem gyors, és
én nem
vannak dolgok, amikhez
hozzá kezd.
Hát nézd, van, amikor visszavettük a, vetik a világ. Igen, igazad van. A sötét középkor elég sokáig tartott, kellett a reneszánsz hozzá, hogy újra kimásszunk abból a slamasztikából. Néha úgy érzi az ember, hogy bezuhanunk megint, mint a Nikkei, de azért a remény hal meg utoljára.
Szóviccek jutnának eszembe,
helyes,
de
helyes,
mivel
helyes,
nem vagyok diagnosztizáltan problémás.
Miért?
Egészségügyileg.
Az nem igaz, az egy elmélet, már elküldte a hallgató
is. Az elmélet az azt jelenti, hogy valami ott fortyog mögötte, biztos vagyok benne,
tudod,
egy brit tudósok még a mi életünkben bebizonyítják, hogy aki szóvicceket gyárt, ott valami probléma van.
Nincsen semmi probléma, ő védekezik az ellen, a sok mocsok
hát
ellen.
Ez egy probléma, igen.
Ami Andi, húzd a mikrofont az egekből, szia!
Az egekbe.
Igen.
Hogy nem megy a klíma, gyerekek?
Hát András szeret egy
miért,
kicsit tepidálni.
Miért nem megy a klíma? Miért megy? Én üdös életbe, kimegyek innen a francba. Miért nem megy a klíma? Mert te nem kapcsolod
és
vissza.
És egy órája nem vetted észre, akkor nem fázol.
Felford.
Felford.
András, neked üzeni a kedves hallgató, hogy tiszta lenne a szajna, ha mindenki máshova szajna. És akkor ez... ezzel megyünk tovább.